Halleluja! Jó az Úr! Amen! Csodálatos a mi Istenünk! Azt mondja az Isten igéje, hogy boldog az az ember, aki Istenben bízik. És úgy látom, hogy sokan vagytok boldogak. Amen! Az Úrnak a jelenlétét tapasztaljátok, élitek át. Hát ilyen nagyszerű élekekkel, hát így könnyű dicsőíteni. Hát. Dicsőség az Úrnak. A szerző jogdíjat egyébként tudjátok, hogy hova kell fizetni. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagy megtiszteltetés az én számomra, hogy egy ilyen ünnepi alkalommal veletek lehetek, és veletek ünnepelhetek. És nagyon-nagyon nagy öröm számomra, hogy láthatom ezt a gyülekezetet fölnőni, megerősödni. Isten dicsősége ragyog rajtatok. Amen! Olyan csodálatos rátok nézni, ahogy hirdetitek az igét, és bíztok Jézusban, ahogy dicséritek az Urat. És magasztaljátok az ő nevét. Jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ezen a mai napon is szeretném, hogyha Isten igéje is megpecsételné ezt az ünnepet, mert Isten igéje mindenhova oda kell, hogy hasson, és meg kell, hogy érintse a szívünket, a gondolatainkat, a dolgainkat, és kell, hogy a mi életünket teljes mértékben átjárja, és betöltse az ő csodáival, az ő hatalmával, és... Mielőtt még az igéről beszélnénk, szeretnék egy viccet mondani. Benne vagytok? De nem bírom kihagyni. Annyira szeretem ezt a viccet, amikor a keresztény lelkész meg a zsidó rabbi szomszédok. Ismeritek ezt? Bemerítkezéskor ezt nem szabad kihagyni, ezt a viccet szerintem egyébként. Hát a keresztény lelkész gondolkozik már rajta nagyon, hogy kéne valami jót csinálni már. Tényleg valahogy ki kéne fejezni a szeretetet, és meg kéne úgy élni tényleg. Hát mégiscsak Istenben hiszünk, és valahogy valami kapcsolatot kéne építeni, de sehogy sem megy. A rabbi nagyon elzárkózol, és akkor jön egy fantasztikus ötlet a lelkésznek, hogy jó, hát akkor lemosom a szomszédnak az autóját. Csak úgy, mikor nem is veszi észre, vagy észreveszi, csak tudja, hogy én, de ne úgy ingyen, tényleg úgy barátilag, oda megyek, lemosom az autót. Tényleg meg is csinálja, lemossa az autót úgy, ahogy van, gyönyörű, csillog, villog. Hát a rabbi észreveszi ezt a dolgot, és látja dolgokat, aztán jön és hoz egy fűrészt, és elindul vele a keresztény lelkész autójának a kipufogó csövéhez, és elkezdi fűrészelni. Zrohan ki a keresztény lelkész, hogy mi történik itt? Hát te mit csinálsz az én autómat? Én lemostam a kocsidat, te meg tönkreteszed az enyémet? Nem, így illik. Te bemerítetted az enyémet, én meg körülmetélem a tiédet. Dicsőség az Úrnak. Na, ma megúsztuk a körülmetélkedést, dicsőség az Úrnak. Bár van egy nagyszerű üzenetem a hét lépés a sikeres körülmetélkedéshez, de nem hoztam magammal a késeket, úgyhogy ez most elmarad. De helyette az Isten igéjéből fogunk olvasni. Apostolok cselekedetei 19. rész. És egy bemerítkezésről fogunk olvasni a Bibliából. És szeretnék a bemerítkezésről is egy pár szót szólni, de igazából az az üzenetemnek a célja, hogy beszéljek nektek arról a teljes életről, ami Krisztusban van. A teljes életről, amely bírja Isten minden áldását, bírja Isten igényének minden tanítását, bírja Isten erejének minden működését és megnyilvánulását. Ez a teljes élet az, ami testvéreinkre is vár, és amiben ők is élnek, akik ma bemerítkeztek, és mindannyiunk számára azt gondolom, Isten akar ebből az igéből üzenetet adni. Apostolok cselekedetei 19. részben Pál apostol Efézusba érkezik, hosszú ideje, igyekezett már ide jönni, átutazóban már jó, járt itt, itt hagyta a munkatársait, már Akvillát és Priscillát, akik már dolgozzák ezt az időszakot, ezt a helyet, ezt a környéket. Apollós is ide ér, aki itt ér meg Efézusban, igazából Akvilla és Priscilla szolgálata által, és Pál most már végre megérkezik ebbe a városba, és ez egy nagyon rendkívüli város. Pál apostol sehol nem töltött ennyi időt, mint amit Efézusban töltött, és a szolgálatának a legsikeresebb időszaka ez, legalábbis a leggyümölcsözőbb, a leglátványosabb, de olyan erők szabadulnak föl rajta keresztül, és mindazon keresztül, amit csinál, ami azt gondolom nagy tanulság mindannyiunk számára, és ha olvassátok a Bibliát, a Pál apostol leveleit, és olvassátok, hogy melyik gyülekezetnek miket írt, akkor azt látod, hogy hát volt mit helyretenni Galatáknál, volt mit helyretenni tanítani, a korintusiakról nem is beszélünk, mindenütt kellett valamit tanítani, Kolosséban is buta tanításokat kellett helyre tenni, egy depressziós gyülekezetet kellett lelkigondozni Filippibe, de ha megnézed az efézusi levelet, nem látsz benne helyreigazítást, intést, hanem csak egy csodálatos tanítást olvasol, hogy mi a gyülekezet. És mi az Isten királysága. Itt egy fantasztikus alapok vannak lerakva, és most oda lapozunk az Apcsel 19-hez, ahhoz a részhez, amikor elindul ez a munka, és elkezd megvalósulni Isten királyságának egy új módon történő hirdetése, egy új munka, és ebben majd látjuk a bemerítkezést, és látjuk azt, hogy Isten milyen csodákat készít el a mi számunkra. Történt pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárta a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezett, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik, vajon vettetek és Szent Szellemet, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e Szent Szellem. És akkor mondanékik, hát mire keresztelkedtetek meg tehát, hát mire merítkeztetek be? Azok pedig mondának, hát a János keresztségére, a János féle bemerítkezésre. Akkor mondja pedig Pál. János a megtérés keresztségével keresztelt, és azt mondta a népnek, hogy aki ő utána jön, abban higgyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, bemerítkeztek az Úr Jézus nevére. És mikor Pál rájuk tette a kezét, szállt a Szent Szellem ő rájuk, és szóltak nyelveken, és profétáltak. Voltak pedig férfiak, összesen mintegy 12-en. Bement pedig Pál a zsinagógába, és bátorsággal szólt, 3 hónapon át vetekedett, és igyekezett meggyőzni az Isten királyságára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat, és nem hittek, gonoszul szóltak az Úrnak útjáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván elszakasztotta a tanítványokat, és minden nap egy bizonyos Tyrannus oskolájában prédikált. Ez pedig 2 esztendeig volt. Ugyannyira, hogy mind akik lakoztak Ázsiában, mind zsidók, mind görögök hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. És nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által. Annyira, hogy a beteghez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, a kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Amen. Nagyon érdekes ez az egész időszak, és ajánlom olvasásra, mi van előtte, mi van utána. Én most nagyon beleszerelmesedtem ebbe az időszakba, Pálnak az életében, és abba, ami itt történik most. Egy megdöbbentő történet van itt, belegondoltok, megérkezik Pál apostol, és ott látja, találkozik egy ilyen ima csoporttal. Hát, amikor a Filippi gyülekezet látálásra olvasunk, akkor azt olvassuk, hogy a folyóparton gyűltek össze ezek az imádkozók. Valószínűleg Pál sejtette, hogy hova menjen, hol találja ezeket az ima csoportokat. Oda jön, és olyan érdekes az Isten igéje. Nem olvasod azt, hogy megköszönt volna, hogy én vagyok Pál, hogy vagytok, testvérek, ti is hisztek az Úrban? De jó, hogy hisztek az Úrban. Ne. Első kérdés, vettetek-e Szent Szellemet? Na, jó kis modor ez, mi? A nagy Pál apostol. A nagy szeretet. Vajon vettetek-e Szent Szellemet? Gondolj bele, becsöppensz egy ima összejövetelre, és ez az első kérdés, amit föltesznek neked. És ez engem nagyon érdekel ez, hogy vajon mi zavarta Pált? Mi mozgatta őt, hogy lát egy csapat hívőt összegyűlni, imádkozni, beszélgetni, becsöppen erre az összejövetelre, és Pál rögtön készúrja, hogy valami nincs rendben. Rögtön azt mondja, hogy itt, ahogy hallgattam, ahogy imádkoztok, ahogy rátok nézek, ahogy látom a szemetek villanását, az előbb már hallottunk bizonyságtételben, hogy egy szemvillanás is, egy tekintet is milyen sokat jelent. Azt mondja, hogy rátok nézek, azt látom, hogy valami nincs rendben. Valami nagyon hiányzik az életetekből. Nem működik mindaz, amit Isten elgondolt a számotokra. És rögtön fölteszi ezt a kérdést, kicsit profétai módon, hogy vajon a Szent Szellem munkáját tapasztaltátok-e Istennek a munkát, aztán kiderül, hogy ezek az emberek nem csak, hogy a Szent Szellemről nem hallottak, de a názareti Jézusról se hallottak semmit, azt se tudták, hogy Jézus meghalt a kereszten, azt se tudták, hogy feltámad és él, nagyon sok mindennel nem voltak tisztában, de megpróbáltak egy hívő életet élni. Az a tapasztalatom, hogy amikor találkozunk emberekkel, mindannyiunknak rögtön jön egy benyomás, hogy na hát az az ember ilyen vagy olyan, ilyen jellegű az élete, vagy olyan jellegű, ez egy nagyon depressziós ember, ez egy nagyon vidám ember. Rögtön van valami benyomásod, és az nagyon fontos kérdés számomra is, hogy akik találkoznak velünk, találkoznak ezzel a gyülekezettel, találkoznak a te életeddel, vajon milyen benyomásuk van rólad? Az első kérdés, hogy valami hiányzik az életedből, bajba vagy, tudok neked valamit segíteni esetleg, mert annyira szükségben vagy, vagy azt látszik az életedből, amit a názareti Jézus úgy tanított nekünk, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy az asztalra tegyék, és úgy fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylék a ti jó cselekedeteitek az emberek előtt, hogy lássák azokat, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez Istennek a munkája. Erre hívott el bennünket, és úgy gondolom, hogy amíg nem tart itt valakinek az élete, nem tud fény lenni, nem tud só lenni, nem tudsz világosság lenni, mert annyi sok bajod van, akkor az az érzésem, hogy szükséged van arra, hogy eljussál arra a teljességre, amit Krisztus meghozott neked. Mert ő a Golgotai kereszten mindent elvégzett. Ezt mondta, elvégeztetett. Nem marad hátra semmi. Pont az Efézusi levél elején azt olvasott, hogy Pál apostol azt mondja az Efézusi gyülekezetnek, hogy minket a mennyekben, a Krisztusban az Isten megáldott minden szellemi áldással. Semmi nincs elzárva előled. Nincs elzárva Istennek semmilyen áldása. Nincs elzárva a Szent Szellem keresztség. Nincs elzárva a gyógyulás. Nincs elzárva az Isten igének a megértése. Nincs elzárva a hit által való szabadulás és győzelem. Nincs elzárva az evangélium hirdetésének a tüze és ereje. Mindez a tiéd. Tiéd, Krisztus. Amen. Csoda. De ezeknek az embereknek az életében nem volt semmi csoda. Abszolút hétköznapi hívők voltak, sőt, azt mondom, hogy szerintem eléggé depressziós. Tudod, amikor valakivel találkozol és imádkozol vele, kiderül, hogy mi van a szívébe. Ó, Uram, te látod nekem, mennyi bajom van. Te látod az én nyomorúságomat. Te látod, hogy én hogy küszködök. De még így is szeretlek. Pedig sok a kísértés. A felébe el is bukom, de még mindig szeretlek. Ó, Uram, könyörülj rajta. Isten nem arra hívott el bennünket, hogy egy kudarcos hívő életet éljünk. Nem tudom, hogy hol tartasz most az Istennel való kapcsolatodban, és ma, ezen a gyönyörű ünnepi napon, amikor látod a mi testvéreinket fehér ruhában győzelmesen megvallani Krisztus Jézust, akkor tükörbe tudsz-e nézni, és meg tudod-e mondani, hogy hol tart a te életed? Lehet, hogy olyan ember vagy, aki már valaha valamilyen hasonló medencéből kikerültél már fehér ruhába, és az a kérdés számomra, hogy vajon tiéd az a győzelem, amit akkor éreztél? És tapasztaltál. Jársz-e abba a győzelembe? Többre jutottál-e? Vagy hű, de szép is volt, amikor megtértem. Bezzeg a régi szép időkbe. Amikor én elkezdtem szolgálni a Szabad Keresztény gyülekezetbe, hát mindenki arról beszélt, hogy bezzeg 1974-ben, amikor kitört a karizmatikus megújulás, ébredés Magyarországon, hát az milyen nagyon jó volt. Hát én akkor összesen 3 éves voltam, és nem emlékszem erre az eseményre, mivel elég messze raktam ettől a várostól, és kezdték mesélni, hogy milyen nagy dolgok voltak. És ez egy darabig nagyon jól esett, mert nagyon kíváncsi vagyok a múltra, és már sokkal többet tudok bizonyos értelemben azokról az időkről, mint azok, akik átélték. Mert ők mindig csak a szubjektív dolgokat hallották, én meg mindenki másnak már az információját. Tehát nagyon érdekel. De egy idő után elkezdett zavarni az, hogy az embereknek csak múltjuk van, nincs jelenjük, és nincs jövőjük. Mindenkinek csak van emléke, hogy egyszer már Isten hogy megérintett engem, de ma. Ma hol tart az életem? Mennyi a győzelem az életemben? Mit tudok mondani, hogy jó az Úr? És ezt itt mondom, vagy itt mondom? Ezt tapasztalatból mondom, hogy Isten jó. És tapasztalatból mondom, hogy az Úr az ő Szent Szellemével megáldott és betöltötte az életemet, és minden lehetséges annak, aki hisz. Mert egy olyan Istenben hiszünk, akinek minden lehetséges. És ha még nem jutottál én ide, nem ismered Jézust. Nem tudod elmondani, lehet, hogy furcsa ez, hogy milyen fura dalokat énekelnek. Főleg az utolsó, hát ez nem is tudom. Tehát mindenféle fura dalokat énekelnek, nagyon vidámak, hogy ez most azért ilyen vidámok, mert bevettek valami szert előtte. Komolyan mostában volt ebben, aki most nemrég volt nálunk bemerítés, és mondta, hogy gyanús volt neki ez a gyüli. Azt mondja, hogy bejön a gyülibe, azt mondja, ezek szednek valamit. Nem létezik, hogy ezek ennyire jól érezzék magukat. Azt mondja, el kell jönnöm még egyszer. Meg kell nézni, hogy mit szednek. És akkor eljött még egyszer, azt mondja, ezek nem szednek semmit. Akkor ezeknek van valami, amire nekem szükségem van. Dicsőség az Úrnak. Amen. Isten olyan csodálatos. Isten olyan fantasztikus, és azt akarja, hogy ezt te csak ne csak messziről érezd, hogy Isten fantasztikus. Ne csak messziről tapasztald, vagy ne csak azt mondja, hát igen, hallottam, hogy a Reinhard Bunke mondta, hogy milyen fantasztikus az Úr. Hoho, Afrikában. Igen, ott nagyon nagy az Úr. Ott nagyon. Igen. Lehet, hogy azért van, mert a színesbőrűek mindig színesbőrűnek képzelik Jézust, és akkor ettől biztos más. Jézus csodálatos. És Jézus nem csak Afrikában csodálatos, hanem Magyarországon is csodálatos. Amen. Azt mondja az ige, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Úgy szeretem az angolból, ahogy fordítod, azt mondja, hogy ízleld meg. Tapasztald meg. Tapasztald meg, hogy jó az Úr. Ez nem egy ilyen dolog. Testvérem, hidd el, hogy jó az Úr. De hát én olyan nyomorult vagyok. Így van, de hidd el. Hidd el, hogy Isten jó lesz majd egyszer, majd a mennyben. Milyen jó lesz, bejutsz a mennyben. Nem, a mennyben már most benne vagy. A menny itt van. Amen. Az én testvéreim életében már itt a menny, akik fehér ruhába bemerítkeztek. Mindenki, aki befogadta Jézust az életében, a menny csodálatos lehetőségével él. Csak az a kérdés, hogy mit használsz föl ebből a lehetőségből. Nagyszerű dolog, hogy van egy hatalmas összegű kitöltött csekk a zsebedbe, csak mit váltasz ebből be? Mennyit váltasz ebből apró pénzre, és mennyit mondasz, hogy én ezt hétfőn is akarom átélni, nem csak vasárnap a gyülibe, hétfőn is akarok ebből beváltani, sőt, kedden is akarok élni Isten erejével, sőt, a munkahelyemen is akarok élni Isten erejével, a szomszédaim között, az iskolában akarok élni Isten erejével, a családomban, a megtéretlen szüleimmel kapcsolatban akarok élni Isten erejével, mert ez mind az enyém. Ezért halt meg Jézus. Tudod, azt látom, hogy az az ember, azok a keresztények, akik nem élik az Isten igének a teljességét, nem élik azt az életet, amit Isten elkészített nekik az ő fiában, Jézus Krisztusban, azok nem szeretik Istent. És nem törődnek vele. Hát ez Isten terve. Azért halt meg Jézus Krisztus a kereszten. Nem kevesebbért. Azért, hogy te Isten fia legyél. És Isten fiaként bemehetsz a mennybe bármikor, Isten fiaként kérhetsz aputól, és apu azt mondja, jó van, fiam. Örülök, hogy ilyen jó kéréseid vannak. Igen, azt szeretném, hogy megtérjen Debrecen városa. Én is szeretném. Csináljuk együtt. Halleluja. Amen. Na, de mikor ide érkezünk Efézusba, hát 12 lógóorú férfival találkozunk, totál depresszió, teljesen ki vannak akadva, de ők hívők. Szeretném leszögezni, ezek az emberek hisznek Istenben. Persze a Biblia azt mondja, az ördögök is hiszik, hogy Isten van, sőt, félnek is tőle. És lehet, hogy úgy őszintén azt mondod, én hiszek Istenben, én nagyon örülök neki, de nem ez az a teljesség, amiért Jézus meghalt érted a kereszten. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ide eljuts, hogy fölismert, hogy higgyél az Úrban, de ez csak a kezded. Ez még semmi. Ezek az emberek is eljutottak oda, hogy hisznek Istenben, de gondoljatok bele, mint kiderült, ők csak a János keresztségéről tudnak, bemerítő János félre bemerítkezésről, ami akárhogy is számoltam, hosszú évtizedek óta volt, közel 40 év telhetett el, mire Pál apostol ide kavarodott. Nem tudni, hogy mikor tértek meg, mikor hallották a János keresztségét, lehet, hogy éppen Apollostól, aki szintén a János keresztségének volt a nagy tanítója, lehet, hogy ő járt arra felé korábban, és hirdette pont ezt az igét, és így tértek meg ezek az emberek, de egy biztos, hogy ezeknek az embereknek az életéből, már az imádkozásából az látszott, hogy nem élnek a teljes hitben, nem élnek Isten igének a teljességében, nem tapasztalják az Úr jóságát, nem tapasztalják az Isten szent szellemének az áldásait az életükben. Ezért Pál, aki egykor már tapasztalt apostol volt, és nem ért rá itt szórakozni, hogy hát aranyosak vagytok, majd még eljövök, majd 4 Isten tisztelet múlva, majd megmondom, hogy jó lenne, ha betöltekeznétek szent szellemmel. Az a első kérdés, vajon mi hiányzik? az életetekből? Vettetek-e Szent Szellemet? Hogy állunk ezzel a dologgal? Ismeritek-e Isten igének a teljességét? Élitek-e? Hát azt nem is hallottuk, hogy van Szent Szellem. És kiderül, hogy nem hallottak se Jézusról, se arról, hogy a názareti Jézus Krisztus feltámad, és a mennyben van. És ez nagyon-nagyon fontos, mert ezek az emberek tisztességes emberek voltak, hívő emberek voltak, és ezeknek az embereknek még a bűnről is volt fogalmuk. Volt képük a bűnről, ezt azért vagyok biztos benne, mert amikor Bemerítő János prédikált, olvassátok el a Máté 3-ban, annyira világosan megmondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága. És ha látjátok, János elmondta, mit kell csinálni a vámszedőknek, mit kell csinálni a katonáknak, hogyha megtérnek. Ennek, annak elmondta, mi a bűn. Egy nagyon világos tanítást adott a bűnről. Ezért az emberek bűnbánattal megtértek, és az ő idejében a keresztség az valóban nem jelentett mást még, csak annyit, hogy én a bűnös életemtől Istenhez akarok fordulni. De János csak egy lehetőséget kínált föl. Azt mondja az ige, egy szó kiállt a pusztában. Készítsétek az Úrnak útját. Egyengessétek meg az ő ösvényeit. Nem ő volt az Úr. Ez az út, a János féle bemerítkezés nem volt egy teljesség, mert hiányzott belőle valami. A legfontosabb. Hiányzott belőle a megváltás. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Mindenki megszáradt. Halleluja. Gyerekek mindig mondják, hogy milyen jó lenne ezt a medencét máskor is üzemeltetni. Csak úgy, fehér ruha nélkül is. Hogy földobná az Isten tiszteletet számukra. Szóval János nem tudta a teljességet hirdetni, hiszen a teljesség még nem közelített el. Nem tudott még beszélni Jézus Krisztus feltámadásáról, mert názareti Jézus még csak épp akkor jött bemerítkezni. És épp most szánta oda magát arra, hogy szolgálja az Urat, és elvégzi mindazt, amit Isten rábízott. Tehát a János féle keresztség nem tudta hordozni a teljességet, mert a János keresztségében az emberek tudtak a bűnről, tudtak arról, hogy mi rossz, volt fogalmuk, de nem volt megoldásuk. Nem volt megoldásuk. És tudod, annyi embert ismerek, hívőket, akiknek van elképzelésük, hogy hogyan kéne élni, mert milyen jó is lenne, ha úgy élhetnénk. Néha csorog a nyáluk, hogy egy-egy gyűliben mi van, meg egy-egy ember életében mit látok, de élnek, én úgy hívom ezt, hogy mókuskerékben élnek. Egyszer fent, egyszer lent. És ez a kerék állandóan darálja őket, és sehova nem jutnak. Tudod, a mókus az hihetetlen energiát tud abba a kerékbe beleölni, de egy tapotat sem megy előre az élete. Így van? Nyomhatod, erőlködhetsz, de semmi nem történik. És ha úgy vagy itt esetleg ezen a mai napon, hogy azt tudod mondani, hogy a te életed nem ment már előre egy fél éve vagy egy éve, drága testvérem, én hívlak Jézus Krisztushoz. Mert Pál is azt mondta, hát akkor itt az idő, hogy higgyetek abban, hogy Jézus nem csak meghalt értetek, de feltámadt. 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 Jézus feltámadt. Ha-ó! Jézus Krisztus feltámadt. Ezek szerint él. Halleluja! És ha él, akkor ő itt van! Amen! És ha egy élő szeméről van szó, akkor számíthatok a szeretetére, számíthatok a támogatására, számíthatok a barátságára, számíthatok az erejére, számíthatok a segítségére, számíthatok arra, hogy megért engem, számíthatok arra, hogy odahajthatom a fejemet a keblére, mint János, számíthatok arra, hogy helyreigazít, mint Pétert, számíthatok arra, hogy támogat és hisz bennem, mert Jézus hisz benned. Amen. A pásztor tanította most nekem ma, hogy a hit, hogy a hűség az egyenlő hiszek benned. Amen. Milyen jó, hogy eljöttem ma, tanultam valamit. Dicsőség. Én megyek is, Málko testvérek. Tovább az igében, persze. Tehát a názareti Jézus Krisztus feltámadt, és ez a legnagyobb csoda, amely erőt ad arra, hogy ne csak tudjál arról, hogy bűnös vagy, ne csak tisztában legyél azzal, hogy valamit nem jól csinálsz, hanem megtaláld rá a megoldást. És kigyere a kátyúból, és az életed beálljon Isten királyságában arra a vágányra, ahova Isten elhívott téged. Mielőtt megtértem volna, ha már most így vagyunk, Lakatos Péter vagyok, 35 éves. Hiszek. Szóval, mielőtt megtértem volna, nagyon érdekes volt az én történetem abból a szempontból, hogy én nem éltem át semmilyen tragédiát. Velem nem bánt rosszul a sors, én nekem nem történt semmi gyász, se fájdalom az életemben, nem ment tönkre az életem, sőt, nagyon sikeres voltam. Nagyon sikeres voltam szakmailag, sikeres voltam a kapcsolataimban, az én szüleim nagyon jóban voltak, nem váltak el, nagyon boldog családi hátterem volt, és barátnőm is fantasztikus akadt, és nagyon-nagyon jól éltem igazából, és irigykedtek rám az emberek többnyire, és emberileg nézve semmi nem indokolta azt, hogy én megtérjek. De itt belül nagy gáz volt. Itt belül nagyon nagy gáz volt. És a gáz az volt, hogy tudtam, hogy meg kéne változni. Tudtam, hogy nem jó egy-két dolog az életemben. Tudtam, hogy nem fogalmaztam meg így, hogy bűn, mert egy jó darabig tagadtam is Isten létezését, tehát ez nem érdekelt engem, hogy bűn vagy nem. Csak hogy nem jó. Nem jó. Nem szabadna, hogy így maradjon. És eldöntöttem, hogy én megváltozom. Hogy fogok megváltozni? Elolvasom Rejtő Jenő összes könyvét. Vidámabb lettem tőle, de változás nem állt be. Következő próbálkozás, Buddha szavai. Persze a Rejtővel együtt jött a stóc, mert azért nem lehet csak úgy. Buddha szavai. Elkezdtem olvasni. Nagyon érdekes dolgokat mondott, de azért mindig visszamentem a Rejtőhöz, azért végig csak jobb. Hát ha ez se, akkor menjünk tovább. Keresünk valami mást. Freud. És nőtt a stóc. Komolyan mondom, egy ilyen stóc könyvvel jártam, közte volt Freud összes műve, és belástam magam a pszichoanalizmisbe. Most már tudom, hogy én miért. Tudok mindent. Sőt, azt is tudom, hogy te miért. Látom rajtad. Mindenkiről tudok mindent. Tudom, hogy miért vagytok ilyenek. Igen, gyerekkorodban anyád. Igen, tudom. Én megértem. Hogy jössz ki ebből? Fogalmam sincs. De lehet, hogyha te is tudod, hogy anyád gyerekkorodban, akkor könnyebb lesz neked is. Hát ennyit röviden a pszichoanalízisről. Körülbelül elég is volt. Na, akkor Mohamed. Ha már Buddha nem, akkor Mohamed. Az is megvolt. Teljes. De a Rejtő az kellett, tudod, valami azért legyen. És akkor még az Agatha Christie krimik jöttek még hozzá. És egy ilyen stóc. De nem változott meg semmi. Biblia is közte volt. Előkerült a Biblia is. Na mondom, hát ha, nem értem, mert kukkot sem értettem belőle, megmaradt a Rejtő, tehát azt úgy fogtam. És az az igazság, hogy volt még más könyv is, Hanvas Béla, ilyen New Age-es, szellemtörténetes, tudományos dolgok, mindenféle, amit csak lehet, szamizdat, kiadások, amit lehet abban az időben begyűjteni egyetemről. És egy dolog azonban zavart, hogy hiába értek, úgy érzem egyre több mindent a világból, egyre több mindent látok, egyre több mindenről tudok, de én ugyanolyan bűnös maradtam, mint előtte. Ugyanúgy nem változott semmi. Én már nagyon jól tudtam az összes lélektani folyamatnak a mechanizmusát, de hogy fog ez megváltozni? Ki fog engem megsegíteni ebben? És akkor láttam, hogy semmi reményem. Semmi reményem. És akkor megtért néhány barátom. Én nagyon kemény ateista voltam, az a fajta, aki állandóan cikiszta a hívőket. Úgyhogy a barátaim megtérését is csak úgy hátulról tudtam meg, hogy valami ilyesmi történt. Az derült ki számomra, hogy megváltozott az életük. Egy olyan öröm töltötte be őket, ami engem nagyon vonzott. És kíváncsi voltam, hogy honnan van ez nekik. De nem mertek nekem bizonyságot tenni. A legbátrabb, aki már az Úrnál van, a Szent Sátorról tudott mesélni. Ez volt az evangélium. Úszás közben a Mózes is Szent Sátrat magyarázta. Olyan fura helyzet volt, mert tudod, én állandóan azt vártam, hogy valaki beszél már Jézusról, de mivel előtte ismerték, hogy én hogy viszonyok a dolgokhoz, senki nem mert bizonyságot tenni. Én alig vártam, hogy valaki beszéljen már, ők meg ne, a Péternek ne, hát ne. Ne, évekkel később egy keresztény konferencián összetalálkoztam egy lányal, akit mindig kiborítottam. Előfordult ez nálam. Azt mondta, hogy te mit keresel itt? Azt hittem, betévedtem vala. Mondom, hát megtértem. Nem létezik, hogy te megtértem. Mondom, évek. Azt mondja, bocs, ne haragudj, megtértem. Azt mondja, hát ha te megtértél, akkor mindenki megtérhet. Most bizony hitem támad, hogy nincs ember, aki meg letérhetne. Dicsőség az Úrnak. Istennek van hatalma megtalálni az életünket és megváltoztatni. De el kell jutnunk a Krisztusban a teljességre. El kell jutnunk ahhoz, hogy Isten be tudjon lépni az életünkben. Át tudja venni az irányítást valóban az életünk föl. Hogy ne egy félszívvel éljünk, hanem a Jézus Krisztus feltámadása győzelem legyen. Hogy ne az legyen, hogy mi mindig a kísértésekkel küzdesz, hanem azt mondod, igen, és fölállok, és győzök. Van egy idős bácsi, presbiterem, itt is szolgált közöttetek, Jani bácsi. Nagy haverok vagyunk. Egy látáson vagyunk. Azt mondja, olyan nincs, hogy nem lehetne tiszta életet élni. Mondják, könnyű neki 87 évesen. De az a baj, hogy előtte is tiszta életet élt. Olyan nincs. Azt mondja, testvérek, higgyétek el, nem kell bukdácsolni. Lehet Isten erejével szent életet élni. Ez az elhívásotok. Igaza van. Ez az elhívásatok, hogy Isten ereje megmutatkozzon bennetek, hogy ne azt lássák, és ne azt tapasztalt, hogy ez se sikerült, ez is tönkre ment, ez sem működik, de azért az Úr szeret engem. Hát ez biztos, hogy az Úr szeret téged, de nem ez Isten terve, hogy kudarcokba, kiábrándultságokba, frusztrációkba élj, hanem az Isten terve, hogy az ő királysága bejöjjön, az ő királysága elkezdjen működni. Isten királyságára nagyon nagy szükségünk van. Az Isten királyi uralmában ott a király uralkodik, és mi, mint az ő szeretet alattvalói, betöltjük az ő akaratát. És elvégezzük mindazt, amit Isten akar. Isten királysága nagyon fontos. Ez az a hely, leellenőrizhetitek majd egyszer, ha kíváncsiak vagytok, ez az a hely, ahol Pál először kezd el az Isten királyságáról prédikálni. Az összes korábbi üzenetben, Korintusban, bármerre járt, beszélt a hitről, beszélt az Istenben való hitről, az Isten igéjét prédikálta, de itt a Biblia megemlíti, hogy az Isten királyságát kezdte el tanítani, sőt, Pál is, mikor következő részben elbúcsúzik, akkor azt mondja, ne felejtsétek el, hogy az Isten királyságát kezdtem el tanítani közöttetek. A királyság az Isten igéjének a teljessége. Nem csak egy kicsit élek meg, nem csak egy részt élem meg, hanem teljesen az Isten uralma alá megy be az életem. Mindent odaadtam neki. Amen. És nem csak ma fehér ruhában, hanem holnap is. Sőt, 10 év múlva is. Amen. Mindent odaadtam neki, és akarom, hogy Isten ereje működjön. Nézzétek meg, 12 pasi eldönti, hogy ezt befogadja. Eldönti, hogy az Isten igéje igaz. Eldönti, hogy Jézus feltámadt a halálból. Kijönnek a vízből, azonnal nyelveken szólnak, profétálnak. A Szent Szellem rájuk száll. És nézd meg azt az erőt, ami elkezd ott működni. Ebbe a 12 emberbe. Elkezd működni, utána elmennek zsinagógába, egy darabig próbál Pál a királyságról tanítani, nem fogadják a zsidók, külön vonja őket, Tyrannus iskolájában elkezd kibérelni az első diszkót, és elkezd ott tanítani, és elkezd prédikálni, és hirdeti az evangéliumot, és elkezd működni a gyülekezet. Ez a gyülekezet, az efézusi gyülekezet, ez csoda. Ez nagy győzelem volt mindig végig a Bibliában. Még olyan történeteket is ismerünk, amik már nincsenek be az igébe, de hogy később az idős János micsoda győzelmet arakodott ebben a gyülekezetben, amikor visszajött Pátmosz szigetéről, de ez már egy másik ige hirdetés. Viszont itt látjuk, hogy Pál apostol elkezdi tanítani a királyságot, ez a 12 emberrel együtt megalapítja a gyülekezetet, elszakasztja őket és prédikál. 2 éven keresztül, azt mondja az ige, Ázsiában mindenki meghallott az evangéliumot. Úgy kívánom nektek, új remény gyülekezet, hogy legyetek ilyenek, mint amilyen Tyrannus iskolájában ez az efézusi gyülekezet volt. Hogy mindenki, aki ebben a megyében, itt a keleti régióban él, határon innen, határon túl, meghallja az evangéliumot a tisztátokból. Kizendüljön olyan erővel, hogy meghallják az emberek. És tudod, az emberek nem csak azt hallották meg, hogy hű, micsoda új tanítások vannak, hanem azt mondja, figyelj, ezek élik. Ezek nem csak beszélnek, hanem élik, mert a Pálnak elég volt egy zsebkendőt rátenni a testére, és utána elvinni, és a betegek meggyógyultak. Azt mondja az ige, nem közönséges jeleket és sodákat kezdett el tenni. Miért? Mert eljött az Isten királysága. És a királyság elkezdett működni erővel és hatalommal. És a királyságban már mindegy, hogy téged baptistának, pünkösdinek, szabadkereszténynek, reformátusnak, ennek vagy annak hívnak. A lényeg az, hogy a király uralkodik. És te az Isten királyságában benne vagy, és az Isten királyságának minden erőforrása rendelkezésedre áll. Rendelkezésedre áll az anyagiakban, rendelkezésedre áll a megtérésekben, a kapcsolataidban, rendelkezésedre áll a házasságodban, rendelkezésedre áll a gyereknevelésedben, a munkahelyedben, a munkanélküliségben, a munkahelytalálásban, rendelkezésedre áll a betegekért való imádkozásban, mert az Isten igéje azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt nem csak a bűneinkért, hanem a betegségeinkért is. Amen! A királyság működik! Ha-ho! Dicsőség az Úrnak! Működik a királyság! És erre hívott el bennünket Isten. Ez az Istennek a munkája. És ez a 12 ember erre szánta oda magát. És ezt kívánom nektek is. Erre szánjátok oda magatokat. Isten igének a teljességére. Mert nem érdemes félszívvel keresztényként élni. A legnyomorultabb az az ember. Azt mondja az ige, az ízetlen sót kidobják és eltapossák, mert nem jó semmire. Úgyhogy két választás van, vagy hideg vagy, vagy forró. Én azt mondom, legyél forró. Tűz. Isten ereje. Hajt tudjon átjárni teljesen téged, és töltse be rajtad keresztül, amit az Isten akart neked. És befejezésül egy ige, ami engem nagyon megragad, és szeretném ezt útravalóul nektek adni. Márk 9-ben azt olvassuk. Azután Jézus azt mondta nékik, bizony mondom néktek, vonnak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten királysága eljött hatalommal. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot, Jánost, felvitte őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük. Fehér ruhája lett, de fehérebb volt, mint a tiétek az előbb. Mert azt mondja az ige, hogy annyira hófehér volt, olyan ragyogás volt benne, amit még a földi képzelet nem tudott megcsinálni. Steven Spielberg hiába jegyzetelt, egyszer nem találta sehol ezt a világítás forrást, amit itt a menny alkalmazott Jézus ruhájára. Nincsen. Földi verzió rá. De valami történt ezeknek az embereknek az életében. Azt mondta nekik Jézus, nem fogtok addig meghalni, míg meg nem látjátok, hogy tényleg eljött a királyság. Még itt meglátjátok a szemeitekkel, hogy eljött a királyság. És tudjátok, az az én imám, hogy legyünk olyan emberek, hogy meglátjuk ezen a földön, ebben a gyülekezetben, itt a déli báb tetején, és az otthonotokban, a munkahelyetekben, hogy meglássátok, hogy tapasztaljátok meg, hogy a királyság eljött hatalommal. Mert amikor az Isten királysága működik, ott fantasztikus dolgok történnek. És ezek az emberek meglátták, de mit láttak meg először? Meglátták, hogy Jézus sokkal több annál, mint amit gondoltak addig róla. Nem egy hétköznapi Jézusuk van. Nem egy hétköznapi, néha csodát tevő Jézusuk van, hanem a királyok királya, az uraknak ura, a leghatalmasabb király, a leghatalmasabb úr, a legcsodálatosabb személy, akinek minden lehetséges, aki maga a szeretet, aki erő és hatalom, aki méltóságos, aki csodálatos, tanácsos. Úgy hívják, hogy békesség fejedelme. Ez a Jézus Krisztus. Ez ő, és látom. És annyira azt kívánom, és ezt kívánom nektek, hogy tapasztaljátok meg. Legyen a tiétek ez a nem hétköznapi Jézus, mert akkor nem egy hétköznapi életet fogtok élni. Egy rendkívüli Jézus a tiétek, és rendkívüli életet fogtok élni. Amen. És ezt kívánom mindenkinek, aki itt van, jelen. Ha még nem ismered Istent személyesen, szeretném elmondani neked, hogy Jézus szeret téged. És ez a rendkívüli élet nincs elzárva előled. Isten akarja, hogy a tiéd legyen. És szeretném elmondani neked, aki már lehet, hogy sok kudarcon mentél keresztül az utóbbi időben, hogy Jézus így is szeret, de szeretné, ha az életedben működne az Isten királysága, a Szent Szellem teljes munkája, az Isten igényének a teljessége, hogy megtapasztald és átéld mindazt, amit Isten elkészített neked. Amen. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy egy jó terved van az életünkkel. Az a te terved, hogy megtapasztaljuk mindazt a jót, mindazt az áldást, amit te elrejtettél a te királyságodban, elrejtettél a számunkra a te igédben. Urunk, segítségül hívjuk a te nevedet, és Uram, imádkozom azokért, akik jelen vannak ebben a teremben, és nem ismernek még téged, nem fogadtak be a szívükbe, nem adták át az életüket neked. Uram, imádkozom azért, hogy ez a mai nap legyen egy döntő fordulat a számukra, hogy be tudjanak fogadni téged, hogy meg tudjanak ismerni, át tudják érezni, hogy Jézus az Úr, a Király szereti őket. Uram, segítségül hívjuk a te nevedet, és köszönjük, hogy erre hívtál el, hogy megéljük a te igédnek teljességét. Uram, imádkozom mindannyiunkért, ezért a gyülekezetért, magamért is, Uram. Hagyd tudjuk betölteni mindazt, amit ránk bíztál, és Uram, ahogy az efézusi gyülekezet bejárta a saját útján, hagyd legyen ez a gyülekezet is hegyen épített város, az Isten királyságában, az Isten hatalma által, a Jézus nevében. Amen. Amen.